Mivel délelőtt elég tömény volt, amiről beszéltem, délután valami nagyon egyszerűt szeretnék. Tudjátok, mi a legjobb igehirdetés? Na, csak olvassuk a Bibliát, nem? A leghatásosabb igehirdetések egyike az volt, amikor a király előtt felolvasták az egész törvényt, Mózes első könyvétől az ötödikig. És emlékeztek, hogy a király hogy reagált? Jósiás. Aztán utána a Nehémiás idején is felolvasták a törvényt a nép előtt. Egy az Esdrás idején volt, nem tudom, pontosan. De a hazatérés után, hogy reagált a nép? Sírt az egész nép, amikor hallgatták. Úgyhogy szeretném, hogy elolvasnánk együtt a 96. Zsoltárt. És mondom, amiről beszélni szeretnék, az egy rendkívül egyszerű dolog, egy szabályosságot szeretném, hogyha észrevennénk ebben a Zsoltárban. És szeretném, hogyha együtt örülnénk ennek a Zsoltárnak. Hogy szeretnétek, hogy olvassuk? 13 vers van. Mi lenne, ha mindannyian olvasnánk a két verset, akinél van Biblia? Hát, ha vagyunk 13-an, akkor mindenki olvasott egy verset, hogyha nem vagyunk annyian, akkor kettesével. Jó, akkor szerintem kezdjük innen. Máté, elkezded olvasni? Tehát 96. Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak te egész föld.
Énekeljetek az Úrnak, adjátok nevét, napnak után mondjátok el szabadításra jó hírét.
Beszéljetek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodatokat.
Jó,
negyedik vers.
Mert nagy az Úr, és igen dicsér. Dicséretes, rettenetes, minden Isten felett.
Mert a nemzeteknek minden Isten bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
Ékesség és fennség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet.
Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot és írjátok az ő kormányzatot.
Halljátok meg az Úr előtt, halljátok meg az Úr előtt, egy szent ékességében rettegjen előtte az egész föld.
Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal.
Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való.
Induljon a mező és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő minden fája is.
Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal és a népeket az ő hűségével. Szép?
Igen.
Tudod, a Biblián mindig azt szoktuk mondani, hogy szép, de azt szeretném, hogyha úgy lenne szép számunk ez a Zsoltár, hogy valahogy közel kerül a szívünkhez.
Mit van?
Ez egy dicsőítő Zsoltár. Azt mondja, hogy mire szólít?
Énekelj.
Ugye? Énekeljetek az Úrnak. Ugye? Arra szólít fel, hogy énekelj. Te nem egyszerűen csak énekelj, hanem hogy... Ugye ez az éneklés, az igazából azt mondja, hirdessétek, mondjátok el. De az énekben mondhatjuk így információban, tehát hogy nem nótázás, hanem ez, ennek az éneknek tartalma van, ugye? Tehát valamit üzenni akar az ének.
Ez az éneknek az élettel és az értelem.
Uh-huh. Így van. Tehát az éneknek üzenete van, valóban értelemmel énekelt, ugye? Énekel és értelemmel. Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek, áldjátok, hirdessétek napról napra. Kinek szól ez az ének? Pontosabban kinek, igen, kiknek szól ez az ének?
Egész
föld. Kiknek? Igen, kiknek kell, hogy énekelj.
Kiknek?
Népeknek.
A népeknek, ugye? Az egész földnek, ugye? Sőt, az egész világot felszólítja, hogy énekeljen. Tehát itt igazából az Isten népe kell, hogy énekeljen a világnak, és végül a világot is énekre szólítja fel. Azt mondja, beszéljétek el a népek között, mondjátok el, menjetek a népek közé. Látjátok? És végül azt mondja, az egész föld énekeljen. Azt mondja, hogy minden népnek szól. És miről szól ez az ének? Mit énekeljünk? Igen, az Isten nagyságát, jóságát, dicsőségét. Azt, hogy ő uralkodik, ugye? De összefoglalva az Úr dicsőségét, jól látjátok, ugye? Különbözőképpen fogalmazza meg, de azt mondja, hogy az Úr dicsőségét. Na most miért? Mi az Úr dicsősége? Miért dicsőítsem őt? Miért énekeljek az Úr dicsőségéről? Mi az ő dicsősége? A Zsoltár szerint. A Zsoltár szerint.
A direktőt kell visszagondolva, hogy a madarak énekesen mi lehet a jobban.
Ha?
Az ember énekeket. De hogy amikor teremtő beléjük teremtette, tehát amikor leadott őket, az Isten dicsőítőjének az ott a madarak.
Így van, így van, a madarak is ön dicsőítik, így van. És arra, igen, 60-as években kimutatták egy kísérletben, hogy a reggeli madárban olyan frekvenciákat szólaltat meg, hogy a növényeknek a, hogy hívják, az a zöld klorofil, ami benne van, de azok a receptorok, amelyek a napfény befogadására képesek, a madárdal frekvenciájától megnyílnak hajnal hasadta előtt.
De volt olyan kísérletes, hogy egy klasszikus anyagot.
Ja, hogy a klasszikus, így van, így van, így van. Így van, így van, tehenek több tejet adnak, meg a világok gyorsabban nőnek, a paradicsom jobban nő. Ezt csináltak több ilyen kísérletet, hogyha Sebastian Bachot hallgatod, és gyengébb a teljesítmény, hogyha rockzenét hallgatod. Igen, tehát az éneknek van önmagában egy gyógyító hatása. De a kérdés az, hogy miért dicsőítsük az Istent a Zsoltár szerint?
Hát az ő az egyetlen Isten, a többiek között csak.
Így van, ő az egyetlen Isten, a többi Isten, a nemzetek istenei, bálványok. Az Úr pedig?
Egeket teremtette.
Az Úr pedig egeket teremtette. Miért méltő arra, hogy dicsőítő éneket énekeljünk neki? Mert ő a teremtő. Így van.
Egyenesen jelen, ugye itt az egyenességben ítélő a népeket.
Aha, így van, tehát az ítélete igazságos, egyenes, ugye? Nem lehet megvesztegetni. Tehát miért dicsőítsem őt?
Mert
ő a szabadító. Végül a Zsoltár kimond egy ilyet, hogy mert rettenetes minden Isten fele. Elég nehéz szó a rettenetes, de itt szép, nem? Beleillik. Egyébként úgy van, hogy Nóra. Azt jelenti a rettenetes évvel, mint a feleségem neve. Tehát ez a pozitívan rettenetes. Azt jelenti, hogy félelmetesen szép. Ezt jelenti ez a szó. Rettenetes minden Isten fele. Na most hogy lehet ő rettenetes, hogyha ő maga szeretet? És akkor itt mondjátok azt, hogy amit már elkezdtetek, vagyis amit az előbb kimondtunk, hogy attól rettenetes Isten, hogy ő alkotta az egeket. Gondoljatok bele, csak gondoljatok a gravitációra, vagy gondoljatok a, tudom, néhány héttel ezelőtt kitört Krakatauára, vagy bármire. Nem rettenetes az Isten, hogy uralja ezeket az erőket? Vagy a Michael nevű hurikánral gondoltok. Az Isten Úr minden fölött. Tehát, hogyha ő akarja, akkor így nyomja el azt a hurikánt. Rettenetes minden Isten felett, mert egeket alkotott ő a teremtő, ugye? A nemzetek minden Istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Na most, aki hallja ezt az üzenetet, hogyan kell fogadnia? Hogyan szól, mire szólt a Zsoltár? Hogyan fogadja ezt az üzenetet?
Halljátok
meg? Igen, 9. vers. Halljátok meg, rettegjen előtte a föld, igen.
Áldjátok,
dicsőítsétek, és még?
Imádatlan és örüljetek egek.
Örüljetek. Örüljetek, ugye? Az, hogy az Isten rettenetes, abban egy örömír van, azt mondja. Örüljetek az egek. Örüljetek egek. Örvendezzen az egész föld. Miért most szól ez a Zsoltár? Miért aktuális? Mert? Így van. Miért most szól? Most szól, mert eljön az ítéletre. Mi az Zsoltár zárása? Nézzétek csak. Így van. Mert az Úr ítéletre jön. Milyen érdekeseket mondasz, ugye? Nézzétek csak. Elkezdett kiszínezni. Tehát itt vannak a kérdések, amiket feltettem. És elkezdjük őket kiszínezni. Jó, tehát ilyen zölddel, barnával, lilával kivetítve nem annyira látszanak a színek. De szeretném, hogyha egy fognánk a Zsoltárt, meg vagy 8-féle színest, és elkezdenénk témakörönként kiszínezni ezt a Zsoltárt. Melyik az, amelyik arról szólít, hogy énekelj, hirdesd, mondd el? Melyik az, amelyik arról szól, hogy minden népnek, az egész földkerekségnek, stb. melyik mutatja meg, hogy globális az üzenet. Melyik szól, melyik kifejezések szólnak az Úr dicsőségéről, melyik kifejezések szólnak arról, hogy a teremtő, stb. Sőt, még látok három további témát. Beszél a megszentelődésről, az Isten templomáról is. Beszél az Isten igazságáról is. Ugye, hajoljatok meg az Úr előtt, az ő szent helyén uralkodik, stb. Ez mind a szent hely, ez a templomról szól. Itt van a Zsoltár, és elkezdjük kiszínezni. Ugye, ma mondtam ilyeneknek, hogy lehet, hogy táblán kellene, csak nincs annyi féle színes, ahányféle téma van ebben a Zsoltárban, de most én kiszíneztem nektek így, jó? Nézzétek meg, hogy éneklésre hogy szólít. Látjátok? Énekelj, énekelj, áld, hirdesd, beszéld el, ugye? Mit? Az Isten dicsőségét, mert nagy és dicséretes, ékesség, fenség, tisztesség, méltóság. Látjátok ezeket a kifejezéseket? Ugye? Akkor kinek hirdesd? Vagy ki énekeljen az egész föld a népek között, minden nemzet, népek nemzetségei népek közt? Stb. Miről énekelj? Szabadítás, csodadolgok, az Úr egeket alkot, uralkodik, megerősíti a földet. Az egész föld, tenger, a mező, erdő, fáj, az egész teremtett világ. Az egész teremtett világon végig megy. Látjátok? Föld, tenger, mező, erdő. Miért? Mert eljön, hogy megítélje a földet. No, miről szól ez a Zsoltár? Jó, belevágtál, így van. Nézzétek meg az első angyal üzenetét. Ugyanazok a színek. Látjátok? Az ég közepén repül. Mit jelent az, hogy az ég közepén? Az ugyanazt jelenti, mint a föld lakosai, meg minden nemzetség, ágazat, nyelv és nép. Az üzenet milyen?
Globális.
Mindenkinek szól. Azt mondja, mi van az angyalnál? Örökkévaló. Vagyis, magyarra fordítva az evangélium. Örömhír. Azt mondja a nagy szóval, mire szólít? Féljétek az Isten. Emlékeztek, hogy olvastuk a Zsoltárra? Rettegjen előtte az egész föld. Féljétek az Isten. És? Még kiadjatok dicsőséget, ugye? Hányszor olvastuk azt, hogy dicsőítsétek, dicsérjétek, és stb. Imádjátok. Kit? A teremtőt. Látjátok, itt van a teremtett világ. Milyen az a szín, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És miért? Mert eljött az ítélet órája. A kérdésem ma délután csak ennyi, és igazából a prezentációnak vége is, most ezzel csak egy beszélgetést szeretnék elindítani, ameddig van időm. Mit jelent számunkra a hármas angyal üzenet? Hányan értitek át azt, akik esetleg a gyülekezetben ültek fel, hogy szóba kerül a hármas angyal üzenet, és az első gondolat az, hogy kínosztati kénkővel a bárány és az angyalok előtt, és az ő kínosztások füstjét elmegy. Hányan vagyunk, akiknek van olyan emlékünk gyerekkorunkból, és esetleg, tehát akik itt nőttünk fel, és van olyan emlékünk, hogy a hármas angyal üzenet az valami félelmetes. Mert eljött az ítélet órája. Vagy akár felnőttként is. Volt már ilyen negatív érzés bennetek? Előfordult már? Még soha. Te szerencsés vagy.
Nagyon jós volt, nem vagyok mondani.
Jó, hogy prédikáció nem volt.
Az volt. Aha. De a házasságosan talán az első üzenetében.
Jó.
Nem,
az én szóval. Képzeljétek el, hogy én olyan közegből jövök, ahol a profécia az leginkább a félelemről szól. Leginkább a félelemről, mivel félelmetes. De hogyha nem annyira félelmetes, akkor is gondolkodhatok-e már úgy az első üzenetén, hogy ez egy ének. Ez egy Isten dicsőítő ének, mégpedig nem azért új ének, mert új stílusban készült, és ez most keresztény happy punk, nem tudom, punk rock vagy bármi. Tehát nem azért új ének, mert új hangszereken kell játszani erősítővel és torzítóval, hanem azért új ének, mert új tapasztalat egyrészt, másrészt, ugye ez egy új korszak, ez utolsó korszak. A hármas angyal üzenet nem adatott meg Philadelphiának, meg előtte Szmírnál, vagyis előtte Szárdisznak, meg Tiatírának, meg Pergamonnak, Szmírnának. A hármas angyal üzenet a Philadelphiának megadatott az első, ez tény, de Laodicea kezdte el mind a hármat hirdetni. Ebben a korszakban szólaltak ki meg, ettől új az ének, az utolsó generáció éneke. az utolsó nemzedék éneke. Gondoltatok-e már úgy a hármasan jó üzenetről, hogy ez egy ének? Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy ének, nem? Tehát, hogyha ez a Zsoltár nem az első angyal üzenete a bevezetéssel együtt, akkor én nagyon el vagyok tévedve. De szerintem nem vagyunk eltévedve, nem? Hát nézzétek meg a kifejezésvilágot. Egyszerűen nem is nagyon van olyan, alig van olyan kifejezés a Zsoltárban, amit ne kellett volna kiszíneznem, mert annyira a témához tartozott, ugye? A 96. Zsoltár az első angyal üzenete a bevezetéssel. És ezek szerint az első angyal üzenete egy ének, egy örömhír. Tehát nem beszélhetünk úgy az ítéletről, hogy jaj nektek, mert eljött az ítélet órája, nem örvendezzen az egész föl, mert eljött az ítélet órája. Mi olyan nagy öröm ebben az ítéletben? Mi olyan nagy öröm?
Hát,
hogy hazamegyünk, igen, hol?
Hát, hogy Isten kegyelmével mentesülünk.
Aha. Vagyis az ítélet?
Az ítélet, nálunk az pozitív.
Pozitív ítélet, így van. Úgy hívjuk, hogy felmentő.
Felmentő
ítélet. Tehát az ítélet órája végre.
Ez is kegyelme és igazságossága.
Találkozik.
Számára látható.
És tökéletesen találkozik, ugye? Tehát nem egy olyan Istenben hiszel, akinél csak az igazságosság van, és összeszorítja a szemöldökét, és rád néz, és jaj neked. De nem egy olyan Istenben hiszel, aki megalkuló módon azt mondja, persze, gyere, nincsen semmi baj. Az ember csak ilyen véletekben tud gondolkodni. Vagy az az Isten, aki, hogy mondtátok, valamelyikőtök mondta tegnap Biblia köröm, hogy azért vannak olyan sokan a trón előtt a 144 ezerrel az Istennek. Kellemetlen lett volna, hogyha olyan kevesebb üdvözülnek, és ezért inkább enged. Nem, az Isten nem szállítja lejjebb a törvény színvonalát. Szóval ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem. Azért jöttem, hogy betöltsem, és egy ott el nem úgy. De miközben semennyivel nem szállítja lejjebb a törvényt, a kegyelem által mit tesz? Alkalmassá tesz minket arra, hogy betöltsük a törvényt. És ilyenkor az ítélet a legnagyobb örömhír, nem? Tudjátok, hogy mi van még? Nem csak az, hogy mi felmentő ítéletet kapunk, hanem hogy az Isten végre ítél, akkor végre igazságot tesz. Hányan éreztetek már úgy, hogy nézed a híreket, és inkább kikapcsolod, vagy hallgatod a híreket, és így? Mert igazságtalan a világ. Mert igazságtalan a világ. Csináltak egy új filmet, történelmi film. Az a cím, hogy Kursk. Hallottatok róla a tenger alattjáró kurszus, tenger alattjáró. És arról szól, hogy ugye első jön a tenger alattjáró, és a megmaradt legénység még ad valami jelzést. De nem volt érdek, hogy kimentsék őket. Nem, inkább nem gondoltak rá. És aztán már nem adták a jelzést. Igen. Tudjátok, rendkívül igazságtalan a világ, és amikor hallok ilyen híreket, meg látok ilyen dolgokat, akkor mindig azt érzem, hogy mennyire tudnánk kerülni annak, hogy az Isten végre eljönne is ítéletet tenni. Nem azért, mert a halálát kívánom azoknak a politikusoknak, csak igazságot kívánok. Az emberben ott van az, hogy szeretné, hogyha igazság lenne. Azt mondja, hogy ékesség és fenség van előtte. Ezt kiemeltem kékkel, hogy előtte. Mert az előtte az ugyanazt jelenti, mint a vers második felében. A lila alatt nem látjátok. Ékesség és felség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Jöjjetek be az ő tornácaiba, halljatok meg az Úr előtt. Örvendezzetek az Úr orcája előtt. Mi ez? Előtte, az Úr orcája előtt, a tornácaiba, szent helye. Ez a templom. Ez a templom. Figyeljétek meg, hogyha a hármas anyaüzenetet hirdeted, nem tudod elválasztani a templomtól. Mindig a templomhoz visz. Sőt, a zsoltárok nagyon-nagyon gyakran visznek a templomhoz. Mennyi templomhoz? A földi templomhoz? Azt mondja, az ő tornácai. Azt mondja, míg nem bemennék az Isten templomába, és megérném azoknak sorsát, mondja Asszát, ugye? Azt mondja nekünk a zsidók közétlenül, hogy bátran bemehetünk, ugye? A mi hitünk erős orgonya, bejárhatol a kártitát. Olyan messzire mehetünk, amilyen messzire a földön csak a főpap mehet. Bemehetsz bármikor az Isten tontelmére, személyesen elé. Ha a hármas angyal üzenetet komolyan veszed, akkor neked bejárásod van az Isten elé. Azt mondja, hogy megítéli a népeket igazsággal, és nézzétek meg, hogy az ő igazsága hogy fordul még elő. Igazsággal, hűséggel. Ugye úgy mondja a másik fordítás, hogy egyenességgel. És van még egy kedvenc kifejezésem. A 9. vers. Nézzétek meg. Hajoljatok meg az Úr előtt. Amikor azt mondják, hogy az Úr előtt, akkor nyilván az ő templomában. Tehát nekünk bejárásunk van a templomba, de hogyan? 9. verset nézzétek meg. Hajoljatok meg az Úr előtt.
Szentékességben.
Mit jelent szentékességben meghajolni az Úr előtt? Így van. Képzeljétek el, hogy ez a szentékesség kifejezés, ez egy ilyen Zsoltárban előfordul. Egy nagyon különös kifejezés. Nem azt jelenti, hogy fel vagy ékesítve, mint a mennyelzősre, hanem kifejezetten egy ékesen tiszta ruha. Hát ott ruháról van szó, a héber szerint is, de hogyha megnézed a szöveget, akkor már magyarban is gondolhatod. Azt mondja, hajoljatok meg az Úr előtt szentékességben. Beléphetsz bármikor a templomba az Isten elé. Hogyan? Krisztus igazságába öltözötted. Azt mondja, a hitünk portonya beljebb hatol a kárpitnál, de hogy? Mit mond a zsidókhoz itt levél? Mivel előttünk ment, úgy nyitunk. Krisztus.
Ezek az énekek, a végelőtték, az amit maradtak, az énekesnek. De azok az énekek olyanok voltak, amelyek minden igazságokról szóltak. Például a pálatokszal a fogányoknak, hogy ezt érni találtuk volna egy szabad iskolai. De ez, amit most van, ez az egyes személynek volt a régi énekeskönyvben, és így szól. Hajoljunk le az Úr előtt, új énekkel dicsérjük őt. Imádja őt minden nemzet, mert ő hozott üdvösséget. Istennek népe feltárt, zengdék dicsérjed ő nagyjóságát, kegyelmét és igazságát. Örvendetek, tapsoljatok, bércek, hegyek, folyók, havak, föld, tengerek, élőlények, mindmintét dicsérjük.
Amen. Ezt mondjuk énekelni zárásra.
Tehát ilyen énekekkel van tele az énekes könyvnek a hátulja.
Igen.
És azért van sokszor, hogy kérik ezeket a részletes énekeket. De az az énekes könyv, amik nem is kerültek be a függelékbe.
Igen. De ez még nem 400-as. Ez 396, nem? Persze 400-as, ez az egyes a... Tudom, ismerem, csak mondom, ez még nem 400-as. Igen, tényleg ez a régi énekesben van csak benne, és ezzel kezdünk meg igazából 400-as.
És ezt nem tudom, most ha így elmondhatom még közben, hogy voltam most egy ilyen spanyol gyülekezetbe a Dezenben. A szombatiskola vége és az istentisztelet kerülete között végig énekelt a gyülekezet. Az Isten tisztelet alatt is, az igaz, hogy bárki megjutott, hogy legalább még 20-20 jelenek volt a tegyőinek. Kevesebb jelenek, mint az az érdemesen. Nem is kell kevesebb jelenek.
Egyetértek, hogy énekelhetnénk többet. Nem terveztem többet beszélni, hanem beszélgetni szeretnék. Van-e gondolatotok? Még, ugyanígy.
Nekem rögtön az első angyal üzenetre ugrott be a Mára, amikor még elkezdődött olvasni. És az új ének kapcsán nekem eszembe jutott pár két gondolat, és rögtön a szombatiskolai tanulmány kapcsán, hogy új nevet kapunk. És aztán az a gondolat, amit te mondtál délelőtt, hogy azoknak, akik hát szeretnének készen lenni a lustálásra, azok előtte megkapják a Istentől a különleges áldást, az elpecsételést, a megszentelődést. Tehát, hogy nyilván mi egy folyamat, de én nekem az új ének az úgy egy olyan gondolatot ébresztett, hogy ezt azok tudják csak énekelni, akik a Istennel teljes egységben vannak itt a végidején. És ez az ének nyilván azok hirdetik az üzenetet is, de mint egy jele annak, hogy ezek más emberek.
Igen. Ez nagyon, nagyon fontos, amit mondasz, új ének. Néven tudnátok nevezni az új ének? A legvégén.
Mózes
és a bárány éneke, ugye? Ugye?
Hát, 144 ezer éneke.
144 ezer éneke. Nézzétek, mi a 144 ezer éneke, ha nem a hármas emlőüzenet, nem? Még egy fejezetben is vannak, ugye? Azt szeretném, hogyha, tehát hogyha, hogy mondjam, nekünk ezt az éneket nem csak a trón előtt lehet énekelni. A szabadulás énekét már most énekelhetjük, úgy gondolom. Nem? Azt mondja, hogy éneklik Mózes és a Mózesnek, az Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazak és igazságosak a te útaid, ó szentek királya. Ez ugyanaz a témakör, még mindig. Az Isten dicsősége. És nem egyszerűen csak dicsőíti az Istent ilyen öncélúan, hanem néven nevezi, hogy miért. Miért dicsőíti az Isten, mert igazságos. És mert megmentett. Igaz, igazság és kegyelem találkozik egymással. Így van, ahogy a Zsoltár mondja. Van-e még gondolatotok?
Igen.
Igen?
Nagyon sokszor mondjuk, hogy hármasan nézzen el. És nekem mindig egy kis tudomásom van, hogy kétre esik be honnan.
Hát itt egy tipp.
Filippre emlékeztek? Judiában? Jött, elhívta az Úr, és egyből szóltál a barát.
A melyik? A, most a... Melyik történetre gondolsz?
Hogy az Úr elhívta őt, az egy tanítványom, és akkor ő gondolkodásnak
ja,
Mi történt utána, mi a következő gondolás?
Most hirtelen a Szerecsen Komornikra gondoltam.
Igen, de oda jutott.
Oda jutott, jó.
Egyből jött Nátánál. Tehát a Filipp nem csinált más, csak elmondta, hogy az Úr Jézusra találkozott. És Nátánál egyből, hát ő egy közvetítő volt Jézus és az emberek között. Aztán Filipp volt az, aki a görögöket közvetítette Jézushoz. Főleg volt az, aki elment a samaritánusokhoz, meg a színes bőrű komandóhoz.
Igen.
Tehát ő nem állt ki igét hirdetni, mint Péter. Szóval én ezt tartom egy, ma szerintem az evangéliumnak ez a módszere, hogy az életünk olyan, hogy rajtunk keresztül valaki az Úr Jézushoz akarja menni, és mi csak egy kapocs vagyunk. Meg a másik, amit előtt is mondtam, hogy van ez a kis füzet, hogy Hoffman nevű lelkésztet, hogy olyan fejezik Isten művel. Hogy ő azt mondja, hogy úgy, ahogy ez meg Cornéliusszal történt, hogy a Szentlélek felkészítette Cornéliust, és Cornéliust elküldte Péterhez. Tehát, hogy felkészít embereket, és elküldi őket a Cornéliusnak. És nekünk készen kell lenni arra, mert Péter meg ő volt egy kis lecke, mire elindult oda, hogy ez a lepedő kellett, hogy legyünk készülünk arra, hogyha az Úr küld embereket, akkor nem az küld. Hanem nyitottak legyünk arra, hogy küldünk is. De ez, amit Péter csinált, aztán nem ez a most nekem ez a, hogy úgy azt mondom, hogy ezt kell követni, hogy így lehet csinálni. Túl az, ahogy jövő éppen egyeszünk az utca túloldalán, hogy az életünk, a munkahely, a család, a szomszédok, erre elmehet és érdekel. Azt lássák bennünk, én is lássák bennünk, ezért imádkozunk, hogy a Szentlélek legyen még életünkben az Ura, és egy vágyban akar, hogy megismerjenek Jézus, csak azért, mert valamilyen jól talál. De nem tudom, lehet ezt jobban csinálni. Tehát ez a Szentlélek álmosági üzenet hirdetése, ezt erről sokat beszélünk, csak gyakorlatilag még senki sem mondta meg, hogy hogyan hirdessük meg valamit.
Énekel. Többek között. Jönnek?
Nekem van egy ilyen felszabadultság ebbe a Zsoltárba, ami én úgy gondolom, hogy fakadhat abból, hogy Isten az embert, ha komolyan veszik a kegyelmet, akkor ugye ez a legnagyobb szabadság, hogy a bűneinkkel megszabadultunk, és hogyha ez ki kellene, hogy hasonló az egymással való kapcsolatban is. És akkor lehet így egyesülni én nekikben. Tehát szerintem az evangélizálás, ezt mindenképpen meg kell, hogy előzze a kapcsolatok egészséges rendezés. Tehát olyan szinten, hogy valóban egyesülni tudjunk az Isten dicsőítésében. Tehát nem lehetnek falak, problémák, rendezetlen ügyek dolgok.
De most tehát Péter videó tényleg állt az, hogy az egyházmas elfogultal állapotában őszintén esett. Ha meglátjuk,
De.
De ez egy olyan felszabadultságot ad a kegyelem, amit nem tudsz megjátszani, nem is meg benned. Ez a fajta szabadság, amit te megjelti az, hogy letetted a bűneidet. Tehát azt nem tudod másképp átadni, csak ha éled. És az embereknek is erre van.
És látja a
igen. Nem, de tehát az én részemről meg kell tennem. Nyilván, hogyha mindenképpen készek vagyunk arra, hogy rendezünk egymásra a dolgokat, akkor ez egy más hatás.
Uh-huh. Ez azért nagyon fontos, mert tényleg személyes síkon egy dologgal nem várhatunk első lépésként, Krisztushoz menni úgy, amint vagyunk. És figyeljétek meg, amikor Ézsaiás úgy megy oda Krisztushoz, ahogy van, tehát nem elbújik, hanem ott áll, és azt mondja, hogy most meg fogok halni, mert a mindenhatót látták a szemeim, de akkor az angyal jön és megtisztítja a száját, és utána az első dolog mi? Az, hogy jó, akkor itt vagyok, küldj el engem. Most már rendben van, most már kiégettél belőle mindent. És ez egy napon történik, tehát nem egy folyamat az, hogy Ézsaiás látja a bűnösségét, és aztán egy hét múlva, vagy 10 év múlva megtisztul a szája, hanem még aznap oda megy az Úr elé, úgy bűnösen, önmagát elítélve azt mondja, hogy meg kell halnom, mert bűnös vagyok és mindenhatót láttam, de hogy hozzáér a szén a szájához, azonnal megy. Ebből én azt a tanulságot vonom le, hogy nem várhatom meg, a magam életére nézve nem várhatom meg, míg tisztának érzem magam, mert jaj nekem, ha egyszer tisztának érzem magam, tudjátok? Krisztus által megtisztítottnak érezhetem magam. De abból volt, tehát hogy önmagamban tisztának érzem magam, és ezért megyek el hirdetni, ez nem lehet. Nem várhatok a gyülekezetemre sem. Viszont az evangélium mikor hatásos? Hát igen, hideg és forró, de hogyha kettesével mennek, tudjátok. Tudjátok. Azt mondja, Ellen White nagyon sokszor leírja, ez sátán tudja, hogy az erő az egységben van. És ezért mindent megtesz, hogy az Isten egyházát, ha csak lehet, szép darabolja. Ugye ezt átért, meg láttuk. Ha az egyház egységbe jut, félretesz minden különbözőséget, mint ahogy ott a felházban, akkor az az erő, amit egyesével kapunk, az nem összeadódik, még nem megszózódik, hanem hatványozódik. Tehát az Úr, ha látja az egységet, gondoljatok bele, Jézus a Golgotára készül, meg fog halni, és mi az utolsó legnagyobb gondja, amikor imádkozik a tanítványaiért? Azt akarom, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk, mert ebből megtudja a világ, hogy elküldtél engem. Szóval egyrészt nem várhatunk, másrészt szükséges a közösség. Szükséges az, hogy egységesek legyünk, ahogy megyünk a világ felé, mert ez az egyik legnagyobb meggyőző erő. Ez a pár mondathoz, amit ott Jézus elmond az egységről az imájában, Ellen White fűz egy mondatot. Az 5. kötetben találjátok, bizonságtétel 5. kötet, azt mondja, az egyház egysége a legnagyobb bizonyíték az evangélium mellett. És ha sikerül megbontani az egységet, azzal a sátán azt éri el, hogy a világiak, akik a világban vannak, megundorodnak a vallástól, és megkeményednek a bűneikben. Tehát lát itt egy heted napi adventista egyházat, meg látott egyet, egyik se hajlandó a másikra szóba állni. Az egy dolog, hogy mi nem állunk szóba egymással, vagy Ézsaiásnál, tudjátok, van ez a mondat, hogy ne jöjj én hozzám, szent vagyok néked. Ismeritek ezt? Azt mondja, aki ilyet mond, az füst az én orromban. Az egy dolog, hogy mi így gondolkodunk, de ilyenkor nem gondolunk a világra, akik felé ezt az éneket el kellene énekelnünk. Az ének csak harmóniában jó, nem? Hát a kétféle éneket énekünk egyszerre, bántja az ember fülét. És a hármasan üzenet ének. A kétféle, tehát hogy mondjam, ha egymásnak ellentmondóan hirdetjük, hogyha egyik adventista nem hajlandó a másikkal szóba állni, ha az egyházban szakadások vannak, akkor ez az ének nem szól. A hármas angyeli üzenet legnagyobb blokkja, vagy hogy mondjam, a akadályozója a szétesettségünk, a szétdaraboltságunk. Fülöpre visszatérve egy pillanatra, nem tudom, azt olvastátok-e White-nál, hogy Jézus munkacsoportokat csinált a tanítványaival. Kiküldte őket kettesével, de küldte őket hármasával is. Csak kettesével az evangéliumot hirdetni mentek, hármasával viszont kifejezett munkacsoportok voltak. Egy-hármas munkacsoportról biztos tudunk, akiknek meg volt a feladatok. Jakab János Péter, az ő feladatuk volt, hogy mind a ketten, Péter is, meg János is, de Jakab hamar meghal, mit mondanak? amit szemeinkkel láttunk, kezeinkkel illettünk. Vagy nem mesterkért meséket mondunk nektek, hanem amit mi magunk is, stb. Kik voltak ők? Ők voltak a szemtanúk, mindig a szemtanúk. Fülöp. Elevált azt írja, hogy Fülöp egy másik hármasunk a csoportnak volt a feje. Valószínűleg ők voltak a kommunikáció, vagy nem tudom. Nem tudom. De a 12 tanítvány keresztbe is, meg hosszába is különböző módon volt munkába állítva. Egyesével kellett megállniuk, kettesével kellett evangéliumot hirdetni, hármasával kellett speciális munkákat elvégezni. Klassz, nem? Hihetetlenül szervezetek voltak, és közben úgy hívták őket, hogy Simon az elóta, meg Máté a mávszedő. Vagyis a jobbikos, meg a kollaboráns, vagy nem tudom, hogy lehet lenni még szélsőségesebb világnézeteket van benne. És az Úr mit csinált velük? Egy olyan munkacsoportot, egy olyan 12 fős munkacsoportot hozott létre, Júdás elment, jött helyette, ki jött helyette? Na melyik? Melyik jött? Mátyás vagy Pál? Ugye? Mátyás. Őt választotta a Szentlélek. Igen.
A Mátyástól a tanítványok sorshúzásra
az. Péter, a múlt heti rámszerein Moldován Rihárd féle igehirdetés kérlek ezzel kapcsolatban múlt szóval délután, ha akartok különleges igehirdetést és nagyon alapos igény alapuló kutatást, akkor hallgassátok meg, ez mondtól. És hogy miért kellett
Mátyást?
És
miért Mátyásnak kellett lennie, nem Pálnak? Pál a pogányok apostola. Az nem a 12 közül való, hanem egy teljesen új műfaj. A 12 apostol pont a tanúság miatt, nézzétek meg, amikor kiválasztják Mátyást, olyat válaszunk, aki mindvégig velünk volt, látta, hallotta, tapasztalta, kezdettől a végéig. És végül leszűkítik a kört két emberre, és akkor azt mondják, hogy jó, hát innentől kezdve nem tudjuk, akkor vessünk sorsot. És Elevájt azt mondja, hogy Mátyás kiválasztásánál, már mint a procedúránál, hogy a szempontokat mindent figyelembe vett a közösség, azt mondja, abból látjuk, hogy a Szentlélek kijelöl embereket bizonyos feladatokra. Sehol nem olvasol Mátyásról. Mátyás volt, talán Sebastian Braxton prédikált erről még annó, hogy képzeljétek magatokat Mátyás helyébe, amikor Jézus felmegy imádkozni, és lejön és kijelöli a 12-t. Ő is ott van a 70 között, akiből a 12 majd kijön. És végigmutogatja őket, és végül Júdásra is rámutat. És Mátyásra nem. És Mátyás nem távozik el tőle. Nem tudom, hogy a galileai válság őt hogy érintette, nem tudom, hogy utána csak a 12 maradt meg, nem tudom. De Mátyás végig a háttérben volt, nem volt egy sztár. Nem volt egy nagy valaki.
Még messzebb.
De miért kellett így legyen? Hallgassátok meg, jó? Ricsibe az a jó, hogy nagyon egyenes üzeneteket ad mindig. Szóval, visszatérve ide, Jézus egységbe szervezi a tanítványait, de nem egyszerűen azért, mert hogy van egy lelki egységünk, és lebegünk ebben a lelki egységben, munkára szervezi őket. Tudjátok, hogy a legjobb depresszió üző a munka. És a tanítványok dolgoztak, és örömük volt. És bátrak voltak, kiálltak az emberek elé. Az a Péter, aki megtagadja Urát, hogy 50 nappal később ott áll, és azt mondja, hogy Izrael férfi, legyen a tudtatokra, hogy az, akit ti megfeszítettek, az az Izrael megváltója. Így. Mindenki szemébe, a főpapok szemébe, mindenki szemébe. Olyan hihetetlenül bátran, hogy egységre jutott a testvéreivel, és a Szentlélek kiállott.
Mikor a vége lett a szocializmusnak, és mi tudták rá nézni, mert most nagyon szervezetett ebből a emberekkel majdnem dolgozom, egy nagyon kemény üzletem, mert sokat beszéltem a Bibliáról is, mert ide nem hiszi, ő csak saját magát néz. De nagyon sokat idézett a Bibliáról, akkor még ilyen kiállós üzletkötők voltam. Ketten menjetek, ha egyik bátortalan, akkor a másikat. Ne hagyd abba az érvelést, az eladástál, mert a gazdag asszony is azért nyerte a bírónál, mert még egyszer még meg akarul válkozott. Idézte a Bibliából a történeteket, és alkalmazta a... De egyébként utána elmentem egy marketing kampányba, hogy szintén ezeket az elveket tanítani. Tehát azok, amelyek Jézus a lélekmentésre használ, ők átültetik az üzleti életre, és ugyanez, tudják a pszichológiáját, a lelki hátterét, és ezt használják a mai napig is, annak idején a Biblia tudományítása.
Ez egy nagyon fontos, amit János mondasz, mert találkoztam egy testvérrel, hogy hát már jó régen, és ketten-ketten így beszélgetünk, tehát ketten a feleségem összetartoztunk két testvére, és mondom nekik, hogy hát figyeljetek, szükségetek van marketingre. És egymásra néznek, hogy hallod, azt mondta marketing. És mondom, hogy miért, mi a baj? Hát az a sátán területe. Mondom, várjatok, a marketing, az a Bibliából ered. Ez egy dolog, hogy sátán felhasználja. Nagyon sokszor átengedünk sátán kezébe olyan dolgokat, amiket eredetileg Isten talált ki.
Mert a világfiai bölcsebbek
maguk. Mert a világfiai igenis felhasználják, mert bölcsebbek a maguk módján. A marketing, mint szakma, eredetileg az Úr találmány, és úgy hívják, hogy meggyőző evangélium hirdetés. Ugye? Ezeket a módszereket írt a kettenként, küldi a tanítványait rájára az özvegyasszony,
amit javasolt. Szerintem egy keresztény marketing előadás, hogy hát ilyen személyen mondtál, csak egy összeadatlan jelent össznépi képzések. És akkor egy keresztény marketing.
Igen.
Például?
Azt mondja Pál, hogy kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének. Mi az, hanem marketing? Igen. Csak mondom, sátán felhasználja, és mi megúszkodunk tőle. Ez jó lenne. Ez nagyon jó ötletem.
Kommunikáció. Hogyan beszél? Ez beletartozik, és ez nem mindegy, hogy a evangelizációnál hogyan teremtünk kapcsolatokat, hogyan tartjuk fel a kapcsolatokat, mi az, hogy kommunikáció egyáltalán, hogyan megérteni, figyelni, nem figyelni, ő beszélni, beszélek. Szóval ezek mind hozzátartoznak ahhoz, hogy a lélektetéshez kell. Erre van egy kompetens dolog.
Figyelj, kíváncsian várom. Figyelj, János, erről. Ne küld át, hanem tartsd meg szemináriumba, Asi, komolyan. Azt látom, hogy, és ez szabad egy ilyen zárójas megjegyzést tenni, hogy tényleg valahogy az Asin arra lenne szükségünk, tudjátok mi az Asi? Adventista, laikusok munkacsoportja, világszíles munkacsoport. Kifejezetten laikusokat fog össze. És ahol én falokba ütközöm, nem az Asi hibájából, hanem a, hiányzik a jó anyag, a jó tananyag, az evangelizálás hogyan nyáról? Mert az üzenet az megvan, a Biblia ott van, a Biblia adott. Tudom, hogy mit kell hirdetni, de hogyan? Amikor teológia hallgató voltam, akkor volt ugye 4 év alatt 4x1 hét evangelizációs gyakorlat. Ez azt jelentette, hogy bedobtak minket egy helyre, és akkor árulj könyveket. Egy hétig. Nem adtam el egyet sem. Végén egy néninek adtam ajándékba valamit, mert mentünk házról házra, és akkor nem, ezt szeretném eladni, hogy azt mondja, néni, néz rám, csont szegény, szegénykén, mondom, tetszik tudni, tehát itt vagyok, kész, mentünk tovább. Ez volt az egyetlen dolog, amit ott hagytam, mert ráadásul egy nagyon szegény helyre kerültünk. Betettek olyan faluba, ahol mindenki ortodox katolikus, mármint, hogy keleti. És akkor tartsunk előadást. Egy vendég eljött, és meglátta, hogy nincs senki, kifordult és elment. És a végén ott álltunk, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor tartsunk ima órát az evangelizáció helyett. Nem tudtuk a módszertant. Nem volt, aki megtanítson minket.
Egy amerikai külevangélista, aki úgy tért meg a börtönben, tehát a gyerekkora volt, a Jobbirel egy börtönbe került, és ott összekezdett. Egy volt adventistával került nekik. És itt volt a Magyarországon képesi kongresszuson is, és Békés Csabán tartott egy egésznapos képzést arról, hogy hogyan indulja egyáltalán körül. Hogyan ne indulja, és hogyan indulja. És ő elmondta nagyon részletesen, szóról szóra, mit szabad tenni, mit nem kell tenni, hogy kell tenni, miért kell tenni, egyik hova helyen, a másiknak mi a feladata, hogy lehet elérni, hogy lealapítsák a térét, hogy elszerják volt, vagy meg szóval ilyen gyakorlati dolgokat. Valahol megvan még az a nyelv is.
Kedves előkérlek.
Ez teljesen, ez egy ilyen kézzelfogható dolog volt, ami arról szólt, hogy ez hogyan kell tenni. Képzés nélkül, vagy hát a lelkesedésből lehet menni, de kell egy kis tudás is mondani.
Kell. Hát nézzétek, Jézus képezte a tanítványait. Képezte őket. Előbb végignézték, hogy ő mit csinál és hogyan csinálja. És utána küldi ki őket a 10. fejezetben Máté 10-nél. Előtte meghallgatják a hegyi beszédet, megnézik, hogy hányan gyógyulnak meg. Megnézik, hogyha bejegy egy új helyre, Galileába, Júdeába, akkor hogyan kezdél az embereket megszólítani.
Hát maga a szamaritánus asszonynak történő beszélgetésről lehet egy prédikáció, hogy 3 órás előtt kommunikációs tényleg.
Én elgondolkoztam, hogy nem erőbb vagyunk mi, és mint Honosini berontott a bányán mondtál, hogy hát ők egy bányavárosban ott a bányán éltek, és hát a szomszéd asszonyuk Hát ők nem tudták, hogy adventista. És akkor egy alkalommal szívta a cigarettát, és átszól a szomszédasszonynak. A szomszédasszony neki, hallotta, szomszédasszony, itt van, ami itt lesz a világ vége, mikor az öbölháború volt. És akkor hát az adventista asszony csak hallgat, hallgat, és azt mondja, hogy 10 perc alatt ő elmondta neki az adventet, ő neki az adventista evangéliumot. És akkor azt mondja neki, hogy ezt komolyan mondja szomszédasszony, és maga már 10-valahány éve egymás mellett lakunk, és maga erről nem szól, hogy maga szombaton gyülekezik, én nem járt gyülekezettel. És akkor mondja neki a néni, hogy hát ide figyeljen, akkor én elmennék oda, ahol maga ezt tanulta, vagy hallotta szomszédasszony. Elment, következő napon letette a cigarettát szombat után, amikor az első előadást meghallotta. Harmadik szombaton elment a szomszédasszony is a gyülekezetbe, úgyhogy utána nem sokára a férje is visszament a gyülekezetbe. Úgyhogy ők evangelizáltak azzal, hogy az öbölháborúban itt van a világ vége. És azt mondta, hogy nem volt többet cigaretta után, kívánási rágya semmi is sem.
Mi az a szabadítás?
Még egy dolog nyomaszt engem. Tehát tulajdonosabban most már fel vagyok, ugye elemet, hogy írja, hogy nagyon sokan fogják nekik mondani, csak tudtátok,
hogy ilyen
szóval. Miért
nem szóval?
Hát ez több helyen
ilyen. Uh-huh.
De ez egy feladat, tehát ez azt jelenti, hogy van az emberek érdeklődés, csak nem találtuk a jövőt, hogy valahogy nem jöttünk össze. Tehát ha lesznek ilyenek, hogy ezt fogják mondani, akkor azok most vannak, most nem vannak.
Ez a... ezért kulcs... bocsánat, mondj egy csak.
Ehhez kapcsolódva, hogy ez mindig téma az ülom, amit a gyülekezettem, én nem tudom, nekem nincs semmi módszertanom, de egy idő óta azt tettem észre, hogy lépten nyomon megtalálnak az alkalmak, Tehát lehet, hogy nekem ez adatott valami olyan képesség, tehát bárkivel a legtávolabb, akiről azt gondolom, hogy legtávolabb egésztől, biztos van általában, hogy miről beszélgetünk. Valamilyen, valahogy. Szóval úgy, ahogy ezt a példát elmesélted, ezek az alkalmak, hogy szerintem tömegével hevernek az utcán, ahogy szokták mondani, csak lehet, hogy nem merünk beleérni, de mondjuk azt, hogy amikor el akarom mondani, akkor nem érdekli. Én nem tudom.
Kell várni, ő
nem tudom, hogy nem érdekli, mert én egészen hihetetlen idézőjelben emberekről nem tudtam elképzelni, hogy érdekli a dolog, pedig érdekli. Tehát most így a társadalmi összetett társadalomnak a mindenféle lépcsőt, vagy hogyan, nem tudom, hogy aminek mondja, aminek, most nem tudom, hogy aktuális közbocsát, aminek nevezi a tehát az ügyvezető igazgatótól, az utca, az udvartakarítóig, most így mondom, vagy a diplomástól. Tehát, hogy egyszerűen nem, és én azt gondolom, hogy a mostani korszaknak ez az igazi van, hogy ez a face-to-face járvány, hogy egyenként. Ezek a szervezett programok valahogy nem...
A szervezett programnak akkor van az a helye, hogyha már face-to-face meg tudod hívni. Tehát nekünk az a tapasztalatunk Rácz Kevin, hogy az előadásokra azok jönnek el, akiket személyesen hívunk meg. A meghívóra, hát nem tudom, hogy milyen a sikerány, de a személyes a leghatékonyabb. Viszont személyesre középiskolások is eljönnek egy gyülekezetbe, egy gyülekezeti programra, mert a gyerekek meghívják őket. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy tinédzser, vagy egy nyugdíjas, vagy bárki. Hogyha személyes, akkor eljön. Egy, Panika, egy dolgot, amit biztatásul hagy mondjak neked. Meg inkább segítségül. Volt egy evangelizátor, már meghalt szegény, úgy hívták, hogy Kuhn, milyen Kuhn? Roger Kuhn? Azt hiszem. Nem emlékszem már pontosan a nevére. Egy amerikai evangelizátor volt, és ő a Krisztussal való személyes kapcsolatról nagyon-nagyon jó sorozatokat tartott. Az imádság ABC-i ez a címe. És sajnos csak angolul van meg, de ott mond egy nagyon érdekes dolgot. És ez nekem, meg neked is, szerintem mindannyiunk a tanulság. Az emberek igenis vevők az evangéliumra, mindenki vevő, minden egyes ember, mert a Szentlélek mindenkiben dolgozik. A kérdés az, hogy te hogyan prezentálod. Te hogyan adod? Aranyalmát adsz ezüstálon, vagy más? Ez a Kuhn, ez a lelkész azt mondta, hogy ha az ember, akivel beszélgetsz, kérdez, vagy épp csak szóba jön valami, akkor mindig vigyázz, hogy csak egy lelki szendvicset adj. Ne egy háromfogásos lelki vacsorát. Tudjátok, mit jelent?
Csak is.
Hogyha csak ennyit adsz, akkor abból le tudod vérni, hogy az illető még éhes vagy nem. De hogyha megeteted, tehát például itt ez a Vera néninek a történet ez. Tehát ő vevő volt, hogy 10 percen meghallgassa. Ugye? Hogy?
A szomszédasszony.
Igen, na, szóval, hogy vevő volt. Nem mindenki vevő arra, hogy egész jelenések könyvét elmond. Nem. És neked, Jézusról írja Ellen White, hogy Jézus figyelte a hallgatókat, hogy mennyire befogadók, vagy mennyire nem. És hogyha ennyi volt, hogy ennyit tudok elmondani, hogy én sem mondom meg nektek, hogy honnan van a János keresztség, ugye? Vagy ilyesmi. Akkor azt mondja, hogy milyen hatalommal cselekszem, akkor rövidre zárja. De hogyha ott van az a tömeg, és látta a tömegen, hogy vevők, akkor egy egész hegyi beszédet tartott nekik, ugye? Magyarázd meg az értelmét. A tanítványoknak megmagyarázza a példázat értelmét, a népnek nem. Azt mondja, miért beszélsz hozzájuk példázatban? Csak annyi kellett volna tenniük, hogy megkérdezik. A tömegnek is. A tömeg nem kérdezett. És Jézus lezárta azzal, hogy elmondta a példázatot, kész, menjetek haza, vigyétek haza, gondolkodjatok rajta, és akkor hát nem értjük. Tanítványokban volt annyi, hogy jó, hát akkor hallgassuk még, akkor beszélj még, magyarázd meg nekünk. Ha lelki szendvicsre vágynak, ne adj háromfogásos lelki vacsorát. Adj mindig annyit, hogy éhes maradjon. És akkor visszajön és ő kérdez. A legjobb az, hogyha ők kérdeznek. És nekünk nem kell sietnünk, mert igazából a meggyőző erő nem én vagyok, és ez olyan felszabadító. A Szentlélek a meggyőző erő. Nézzek, van olyan ember, akivel az utolsó beszélgetésem az imádságról és az ígéről 8 éve volt. 7. Várom a következőt. Nem indított a lélek, és tudom, hogy még nem jött el az ideje, hogy újra beszéljek el erről. Másokkal meg rendszeresen tudok erről beszélni, olyanok, akik a világban vannak, vagy más egyházakban barátaink. Összejövünk, tudunk erről beszélni rögtön. De van, akivel konkrétan emlékszem, vagy 8 évvel ezelőtt, vagy 7-8 évvel ezelőtt volt utoljára olyan beszélgetés, hogy ő jött és kérdezett, hogy akkor hogy van az imádság, hogy van ez, hogy van az. És mivel nem kérdezett újra, és nem is indított a lélek, Hogy most felelenítsük, várok rá.
Értem.
De nem etethetem meg háromfogásosan.
És akkor én azt tapasztaltam, hogy tudni kell, hogy mikor végülsülön ez, mikor éppen, mire vevő
a másik. Így van.
Tehát, hogy ugye ez is marketing, hogy persze, én el tudom neki adni a borzót, hogy ott ő neki ad semmi szükség. Uh-huh. Azt viszont a szociológiából tudom, hogy aki hiány szenved valamivel, azt és ott és a pillanatnyilag azt kell kielégíteni, azt a szükségletét, ami éppen baja. Tehát, hogy mert nekem számtalan olyan beszélgetésem van emberekkel, amikor az emberek állandóan gondolkodnak egyébként, tehát vágynak állandóan az igazság után, tehát folyton keresnek, állandóan keresnek. És az, hogy én azt tudom mondani, hogy beszélgetünk egy témáról, valamiről, mindegy, most mindenképpen a migráns kérdés, meg bármi ilyesmi, a nagy politika, a kis politika, a hazai politika, és ha tudom azt mondani, hogy igen, és tudod, a Biblia ezt mondja róla, hogy ez így van, és a Biblia azt mondja róla, hogy az úgy van, nem kell el rögtön, tehát hogy valahogy aktualizálni lehet, amire neki éppen most azon jár az agya, hogy a Bibliában biztos, hogy van róla valami, arról, ami neki most problémája. Mm. És így lehet egy kicsit.
Mm-hmm. Igen.
Én azt gondolom, hogy hát ilyen.
Tehát, hogy mindenképp a hiányt
igen,
megcélozni.
Igen.
és a hiányt betölteni. Ugye? Ahol igény van, oda lehet.
Olvastam most egy valami katolikus nyilatkozott, hogy ahogy a Biblia nem ad konkrét útmutatókat, hogy hogyan kell
igen, véghez szeretem ezeket a mondatokat.
Igen. És teljesen felháborodtam, hogy mi az, hogy nem valak mindenre ott van, mindenre
ott van. Megoldás.
Én szerintem gondolom, hogy ez egy ilyen két időből van ebből részben. Tehát, hogy a Biblia egyrészt azt mondja, hogy ugye vannak talentumaink, amit kaptunk és amivel gazdálkodunk, és nyilván kinek van az evangelizálás, kinek a profétaság is, stb. Felsorolja. Másrészt pedig azt látom, hogy más helyzetekben pedig olyanokat használt fel, akik gyakorlók, kézművesek voltak, akár a sátor templom elkészítésénél, tehát nem akárkit választott ki, aki lehet, hogy még sosem fogott a kezébe a lányát, vagy más dolgot, hanem olyat, aki szakember volt abban. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért nem helytelen képezni magunkat egyik területen, annál alkalmasabb eszközei lehetünk Istennek. Az viszont nem váltja ki az elhívást, vagy azt, hogy Isten elhívja meg egyik feladatra, hogy a Szentlélek vezetését nem válthatja ki, hogy én csak képzel magam, hogy hogyan kell másoknak beszélni, mert attól még nem a Szent Lélek fog dolgozni bennem, csak ettől, viszont lehet, hogy alkalmasabb állok, ha eredményesebb szerszám leszek Isten kezében. Erre egyébként több felhíváson nem vált észrevés, hogy mennyire fontos elmérnünk az emberi életnek a megértésében, a hatásmechanizmusában, jelen fejlődésben.
Igen. Nézzétek, ez is nagyon fontos, ahonnan indítottál, hogy nem mindenkinek van meg minden ajándéka, hanem fel kell tudnunk ismerni. Hát gyülekezet azért közösség, hogy meglássuk egymásban ezeket az ajándékokat, és tudjuk egymást biztatni, hogy ugye nem tudom, gondoltál rá, hogy neked ebben is ebben van tehetséged. Önmagában az a tény, hogy valakinek valamire tehetsége van, már az elhívás, vagy is mondjam, valahogy jelzi. Értitek, hogy mire gondolok, ugye? Tehát, hogyha valaki jó háziasszony, akkor az... Tudjátok el, hogy ezt hogy fogalmazom meg? Ha valaki jó háziasszony, azt mondja, hogy azok az asszonyok, akik végzik otthon a háztartási munkát, amilyen semminek tűnik, azt mondja, ugyanolyan küldetésük van, mint amikor Gábriel jött és Dánielnek kijelentette a dolgot.
Ez jó, ha mondod
őket. Ez jó, ha mondod őket, ugye? El. Sőt, a kedvedét ki is keresem. Itt van. Minden munka, főzés, asztalterítés, mosogatás, mosás, beteggondozás, amelynek elvégzése szükséges, erkölcsi fontosságú. Na, nagyszerű feladatokat valakinek, ez egyszerű feladatokat valakinek el kell végeznie. Akik ezt teszik, érezzék, hogy szükséges és tisztességes munkát végeznek, és küldetésükben az legyen alázatos gondolatuk, hogy ők épp úgy Istennek végzik a munkát, mint a prófétákhoz küldött Gábriel. Ezek nem kisebb feladatok, meg nem kisebb munkák, mint Gábriel, csak Gábriel látványos, ugye? Képzeljétek el, hogyha mindig csak ilyen nagy Gábriel jelenségek lennének, és közben a mocsatlan az úgy hát, vagy nem is tudom, vagy nincs mit tenni. Igen, ugye? Vagy képzeljétek el a hegyi beszédet a végén a kenyér nélkül. Ugye? Az 5000 jóltartása nélkül Jézus prédikációját. Konkrétan kidőltek volna az úton, és semmire nem emlékeztek volna abba, hogy Jézus miről beszélt. Jó. Zárjuk le, mert lejárt az idő, én még szívesen beszélgetnék veletek, de hosszú napunk volt.
Az egyes
szám, hogy neked fogjuk énekelni.
De onnan, minden 300-ben jól a különböző. Megpróbáljuk az előzőt, és nem hamasolni.
Viszont képtel, ahogy lejátszani.
Nagyon magas volt.
Magas is, meg de nagyon nehéz nekem lejátszani.
394.
Itt a 394.
Nem, ott az egyes.
Az egyes, ugye?
A rendes énekes könyv a
394.
Jó, arra gondolok, hogy igen. Három vers, énekeljünk kell belőle két verset, utána imádkozzunk egy néhányan, jó? A jövő heti evangelizációért, akkor a délelőttiek fényében mit szóltok hozzá? Jó? Vagy három?
Hát én nem.
Imádkozom én a végén.